Sziasztok! Ez itt a Tervezd Magad Újra podcast. Csekovszki Anna vagyok, pszichológus, és azért indítottam ezt a podcastet, hogy elhozzak nektek olyan pszichológiai érdekességeket, kutatási eredményeket és gyakorlatokat, amelyek nektek is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet éljetek. Mert az a meggyőződésem, hogy mindig van mit tanulnunk, és van hova fejlődnünk, és ebben a pszichológia nagyon sokat segít, még akkor is, ha te nem jársz terápiába vagy pszichológushoz. Ha pedig neked a pszichológia ismerős téma, akkor reményeim szerint akkor is fogsz tudni magaddal vinni ezekből az adásokból néhány ötletet vagy emlékeztetőt, hogy hogyan érezd magad jobban a bőrödben. Az a tervem, hogy minden adásban egy-egy önismereti témát fogunk körbejárni, először az elméleti oldalról, aztán pedig abból a szempontból, hogy hogyan tudod mindezt a mindennapjaidban hasznosítani. Vágjunk is bele! A mai témám az önértékelés és az önbizalom. Fogok beszélni arról, hogy mi a különbség köztük, hogy melyik hogyan jelenik meg, illetve hogy van-e valami, amit már ma megtehetsz azért, hogy erősítsd az önértékelésedet. Ezekre a kérdésekre fogjuk az első epizódban keresni a választ. Önértékelés, önbizalom. Sokan felváltva használják ezt a két szót, pedig nem feltétlenül jelentik ugyanazt, és nem is feltétlenül járnak együtt. Talán úgy a legkönnyebb megközelíteni, hogy az önértékelés az, hogy tudom, hogy nekem emberként milyen értékeim vannak, tehát értékesnek tartom magamat. Az önbizalom az pedig inkább arról szól, hogy elhiszem magamról, hogy bizonyos dolgokat meg tudok csinálni, tehát magabiztos vagyok. Mindjárt mondok is egy példát arra, hogy hogyan tud ez a kettő elkülönülni. Nem tudom, hogy láttad-e a Good Will Hunting című filmet, de ha nem, akkor mindenképpen nagyon ajánlom. Most egy kicsit spoilerezni fogok, előre is bocsánat érte, de a főszereplő az egy nagyon jó példája ennek az önértékelés, önbizalom kérdésnek. Ugyanis ez a bizonyos Will Hunting egy zseni, aki takarítóként dolgozik a világ egyik legjobb egyetemén. Egy nap aztán a matematika professzor, aki egy igazi sztár a szakmájában, kiír a táblára egy matematikai feladványt, vagy egyenletet, bizonyítást, már nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki meg tudja oldani, és rábízza a diákjaira. Hagy rá néhány napot, és másnapra az eredmény ott van a táblán. Ez a takarító fiú Will Hunting vezette le a bizonyítást, és hibátlanul. Persze mindenki próbálja kideríteni, hogy ki lehetett az, akinek ugye sikerült megoldania a nehéz feladatot. Végül előkerül Will Hunting, és kiderül, hogy mindenkinél tehetségesebb a matematikánban, még magánál a tanárnál is. Hogy jön ez ide ehhez az egész önértékelés, önbizalom kérdéshez? Nos, ennek a Willnek van önbizalma, de nagyon alacsony az önértékelése. Ez egy csomó megnyilvánulásából kiderül. Például az önbizalmát, ezt abból látjuk, hogy nem fél semmitől, mindenkibe beleköt, aki nem tetszik neki, és még a matematika professzorral is szinte lesajnálóan beszél, mert tudja magáról, hogy ő egy zseni, és hogy neki ez mindenkinél jobban megy, hogy mindenkinél több esze van. Tehát bízik a saját képességeiben, és tudja, hogy mondjuk bele tud állni egy történelmi vagy politikai vitába is, mint ahogy meg is teszi ezt, amikor egy bárban egy okoskodó fiú beleköt, vagy hogy például a saját védelmét látja el a bíróságon. Mert tudja magáról, hogy képes rá, tehát ez az önbizalom. Közben, másik oldalról, mint ember, nem sokra tartja magát, tehát önértékelése nincsen. Ez például abból derül ki, hogy tényleg a legvacakabb munkákat vállalja el, folyton bajba kerül, és a lányjal is, akibe beleszeret, majdnem felrúg mindent, csak azért, mert nem szeretné, hogy kiderüljön róla, hogy ő nem tökéletes. Tehát Will Hunting nem szereti magát, mélyen belül nem hiszi el magáról, hogy ő egy értékes ember, úgy, ahogy van. Szóval az önértékelés azt jelenti, hogy értékesnek tartom magam azért, aki vagyok. Azt is jelenti, hogy ismerem az értékeimet, vagy hogy tudom, hogy mik az erősségeim. Ettől függetlenül annak is tudatában lehetek, hogy miben szeretnék fejlődni, de alapvetően értékelem magam. A Az önbizalom ezzel szemben inkább a cselekvő képességgel kapcsolatos, tehát mindig attól a helyzettől függ, amiben éppen vagyok, hogy úgy érzem, hogy képes vagyok megbirkózni a helyzettel. Ebből következik az is, hogy nincs olyan ember, akinek minden helyzetben lenne önbizalma. Nem is lehet erre törekedni. Hogy egy saját példát mondjak, hogyha pszichológiáról kell beszéljek, vagy mondjuk arról a könyvről, amit nemrégiben olvastam, akkor sokkal magabiztosabban fogok beszélni, mint hogyha mondjuk gazdaságpolitikai kérdésekről lenne szó, amihez nem sokat konyítok. Vagy például a barátaim körében, ha nem is vagyok harsány, de azért elég hangadó szoktam lenni, de ha mondjuk belecsöppenek egy vadidegen társaságba, akkor biztos nem én leszek az, aki feltűnik, hogy milyen sziporkázó, szórakoztató ember. Tehát az egyik helyzetben nagyon magabiztos vagyok, a másikban kicsi az önbizalmam. Az önértékelés és az önbizalom között persze van összefüggés is. Hiszen az önértékelés teszi, hogy nagyobb eséllyel bízni fogsz-e magadban, vagy sem, amikor belekerülsz egy új helyzetbe, tehát hogy elhiszed-e, hogy meg tudod oldani. Például, amikor egy hang azt mondja belül, hogy jobb, ha meg sem szólalsz, mert úgyis butaságokat fogsz mondani. Vagy jobb, ha bele sem kezdesz ebbe a feladatba, mivel kevés vagy te ehhez. Ennek mind az önértékeléshez van köze, de az önbizalomhoz is. Vagy mondjuk hasonló helyzet, megismerkedsz valakivel, akit nagyon vonzónak találsz, de ahogy kezdetek ismerkedni, az jár a fejedben, hogy hű, előbb-utóbb ki fog derülni, hogy nem vagyok elég érdekes, hogy unalmas vagyok. Neked mennyire ismerősek ezek a mondatok? Nekem nagyon. Abszolút bele tudok csúszni egy olyan hangulatba, hogy úgy érzem, minden igyekezetem ellenére sem tudok semmit felmutatni, nem jutottam igazán látványos eredményre, és ez biztosan azért van, mert nem vagyok elég jó. Hadd meséljek el egy saját élményemet. Még a pszichológusi pályám kezdetén az egyetemen voltak ilyen csoportos gyakorlati óráink. Ami úgy nézett ki, hogy minden héten egy napot konzultáción töltöttünk, az egyetem helyett egy másik helyszínen, ahol kisebb csoportokban kliensekkel dolgoztunk, és akkor valódi eseteket vittünk. Fél év elején tehát mindenkinek kiosztottak egy-egy klienst, akivel dolgozott, vagyis hétről hétre találkoztunk ugyanazzal az emberrel, egy terápiás szobában, a többiek pedig egy belső kamerarendszeren keresztül figyelték, amiben zajlik a teremben. Aztán az óra után visszament mindenki a helyére, és együtt megbeszéltük, hogy mi volt jó, vagy mi lehetett volna jobb, mit lehetett volna javítani. Persze mondanom sem kell, hogy amikor ezt a fajta munkát elkezdtük, akkor szerintem mindannyiunknak ez rettentően ijesztő helyzet volt, és emlékszem, hogy például én remegő lábakkal mentem be az első ilyen találkozóra. Mert hogy nem éreztük még magunkat olyan felkészültnek arra, hogy egyedül levezessünk egy egyórás konzultációt, persze voltak előtte elméleti felkészítő óráink, de azért élőben egész másnak tűnt a dolog. Persze az is biztos, hogy mindannyiunknak egész más önbizalmi szintje volt, amivel ugye nekivágtunk ennek a helyzetnek. Amikor valamelyikünk nagyon elakadt egy klienssel, akkor időnként a tanárunk, aki egy tapasztalt pszichológus volt, bement ebbe a terápiás szobába, és akkor segített az illetőnek, vagyis átvette a beszélgetés vezetését. Amiből persze mi rengeteget tudtunk tanulni, de azért arra is emlékszem, hogy volt olyan tanárom, aki annyira profin tudott kérdezni, összefoglalni, és úgy beszélgetett a klienssel, úgy dolgozott vele, hogy attól nekünk teljesen leesett az állunk. Tisztán emlékszem, hogy bennem olyan gondolatok fogalmazódtak meg akkor, hogy én ezt soha nem fogom tudni megcsinálni. Lehet, hogy neked is vannak ilyen emberek a környezetedben. Kollégák, akik mondjuk kimernek állni, emberek elé beszélni, egy olyan barát, aki sikeres üzletet épített fel, pedig ugyanonnan indultatok mondjuk a gimiben, vagy olyanok mondjuk, akik másként a példaképeid, akár a távolból. El tudom képzelni, hogy ha hozzájuk méred magad, akkor te is azt érzed, amit én akkor, hogy benned nincs meg ez a tehetség, és hogy soha nem fogsz idáig eljutni. Hogy hozzá képes nem vagy sehol, hogy semmit nem tudsz felmutatni. Mielőtt tovább mennénk, Szeretnék most megállni egy pillanatra, és elmondani, csak emlékeztetni téged arra, hogy ez az érzés nagyon sokunkban ott van. Hogy nagyon sok sikeres ember, aki már fenn van a csúcson, a mai napig küzd ezzel. De szerencsére vannak olyan módszerek, amik segítenek ezen felülkerekedni. Hamarosan meg is nézünk néhányat ezek közül. Egy másik nehézség, amit magunkkal cipelünk, hogy olyan rendszerben nőttünk fel, amiben megtanultuk a külső elismerés függvényében értékelni magunkat. Az iskolarendszer már egész kicsikortól arra trenírozott mindannyiunkat, hogy meg kell szerezni a jó jegyeket. Amíg iskolába járunk, addig ez viszonylag teljesíthető. Arra gondolok, hogyha mondjuk figyelsz az órákon, jegyzetelsz és tanulsz a dolgozatra, vagy a vizsgára, vagy az előadásra, akkor nagy valószínűséggel jó jegyeket fogsz kapni. De az életben már nem így mennek a dolgok, és ez nagyon nehéz. Legtöbb munkahelyen nem csak a szorgalom számít, és az egyéni sikereink nem feltétlenül állnak arányban a befektetett munkával, energiával, szorgalommal. Arról nem is beszélve, hogy az élet ritkán osztogat ötösöket, és gyakran semmilyen visszajelzést nem kapunk a teljesítményünkre, a munkánkra. Lehet, hogy te is arra vágysz, hogy valaki dicsérjen már meg, és ha ez nem jön, akkor nem érzed igazán sikeresnek magad. De most gondoljunk csak bele, hogy ez mennyire reális elvárás. Ha teszem, azt alkalmazott vagy. Ritka az olyan főnök, aki gondol arra, hogy a tisztességesen elvégzett munkáért meg is dicsérjen. Az már sokkal gyakoribb, hogy csak azt teszik szóvá, ami nem sikerült olyan nagyon jól. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha egy olyan iskolába ülnél, ahol csak egyeseket adnak, de az ötös meg a négyes szóba sem kerül. Az egyes miatt meg persze szégyenkezünk, rosszul érezzük magunkat, mert hogy gyakran már annak idején a szüleink is az ötöst vették alapnak. Nem tudom, hogy ma hogy van ez, de az én gyerekkoromban még nem arról szólt az oktatás, hogy kultiváljuk a gyerekben, ami az erőssége. Ami négyes alatt volt, az már csak a közepes, meg elégséges, amire ugye nincs miért büszkének lenni. Így aztán ma felnőtt fejjel is hajlamosak vagyunk úgy nézni magunkra, hogy könnyen megszólal bennünk ez a kritikus. Ha pedig nincs főnököd, tehát önálló vagy, akkor lehet, hogy pont az okoz gondot, hogy nem kapsz egyértelmű visszajelzést a munkádra. Általánosabban szólva, van egy ilyen rossz kulturális beidegződésünk is. Mégpedig az, hogy hajlamosak vagyunk abban mérni magunkat, amit úgymond fel tudunk mutatni, vagyis olyan eredmények és lehetőleg látványos sikerek, amiket ugye másoknál látunk. Mondjuk ő vagyonokat keres, nekem meg nyaralni sem futja. Neki már van 3 gyereke, szép családja, én meg még egy tisztességes párkapcsolatot sem tudok felmutatni. Vagy a harmadik imádja a munkáját, én meg itt gürizek a multinál. Azt is szeretném, hogy vedd észre, hogy mi a közös ezekben a gondolatokban. Hogy valahogy mindig azt tűnik fontosabbnak, ami nincs. Mindig vágyunk valamire, közben pedig hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mi az, amink már van. Na nézzünk meg néhány ötletet arra, hogy hogyan lehet ebből a fajta látásmódból kimozdulni. Jöjjön tehát néhány olyan gyakorlat, ami segíti az önértékelést. Ami ugye minden teljesítménynek az alapja, mert azt tudod elérni, amiről magad is elhiszed, hogy képes vagy rá. Nagyon igaz szerintem az a mondás, hogy akár elhiszed, hogy meg tudod csinálni, akár nem, mindenképpen igazad lesz. Ha a helyén van az önértékelésed, akkor azt is el tudod fogadni például, ha kritika ér, és tudsz tanulni a hibáidból, ahelyett, hogy összeomlanál. Jöjjön is az első tanács. Felejtsd el azt a nézetet, hogy annyit érsz, amennyit elértél, mert ez egész egyszerűen nem igaz. Értékes vagy azért, aki vagy. Ezt hadd mondjam el még egyszer, mert ez nagyon fontos. Azért vagy értékes, aki vagy. Ne keverjük össze az egészséges önértékelést a dicsekvéssel. Rögtön meg is magyarázom, hogy miért mondom ezt. Lehet, hogy te is azt gondolod, hogy fontos az önkritika és a szerénység erény. Mint ahogy én is, meg sokan. Ezt ugye sokan hallottuk a szüleinktől, meg még inkább a nagyszüleinktől akár, hogy ha nem is mondták, akkor legalább mutatták, továbbadták, belénk hívódott. És én is azt gondolom, hogy jó, ha reálisan látod magadat, és tudod, hogy miben érdemes fejlődnöd, vagy mi az, amin szeretnél változtatni, de legalább ilyen fontos, hogy képesek legyünk jókat gondolni magunkról, és időnként megdicsérni magunkat. Ugyanis a dicséret és a jutalom az, ami motiváló, és nem pedig a kritika vagy a büntetés. A pszichológia szerint a büntetés és a kritika inkább ellenállást és lázadást vált ki. Míg a pozitív megerősítés, vagyis a dicséret úgy hat ránk, hogy abból tanulni tudunk. Tehát elsőként hagyd abba, hogy magadat szidod, szapulod, hogy rosszakat mondasz magadról. Ennek az egyik legegyszerűbb módja, hogy időnként megállsz, és megkérdezed magadtól. Beszélnél úgy egy barátoddal, ahogy magaddal szoktál? Mondanád neki, hogy buta, értéktelen, unalmas vagy kevés valamihez? Ugye, hogy nem? Na de hogyan tudod jobban támogatni magadat, vagyis hogyan tudnál önmagadnak is jobb barátja lenni? Innen jön a második lépés, mégpedig az, hogy vedd fel azt a szokást, hogy kedvesen beszélsz magadhoz. Először is ebben segít az, hogyha átgondolod, hogy milyen vagy, mi az, amit értékelsz magadban. Ma, amikor lesz egy kis időd, ülj le egy papírral, és írj le magadról legalább 20 jó tulajdonságot, amilyen vagy. És ne állj föl addig, amíg nem végeztél. Olyan dolgok kerülhetnek a listádra, mint például kedves, empatikus, ötletes, talpra esett, humoros, alkalmazkodó, alapos, és a többi. Egy másik változata ennek, hogy olyan emberekre gondolsz, akik jól ismernek téged, lehetnek barátok, kollégák, volt főnök, vagy mások az életedből, akiknek adsz a véleményére, és tudod, hogy értékelnek téged valamiért. Vagy akiktől akár kaptál is már kedves szavakat. Ezek az emberek mit mondtak, vagy mit mondanának rólad? Mit értékelnek vajon benned? Ha megkérdezném, hogy hogyan jellemeznének téged, akkor vajon milyen tulajdonságokat mondanának? Következő gyakorlat, ami még szintén ehhez kapcsolódik, úgy néz ki, hogy fogod ezt a listát, amin a jó tulajdonságaid vannak, és bátran kimondod ezeket magadnak. Hangosan. Nyilván nem kell, hogy más is hallja, lehetőleg egyedül csináld, vagy akár úgy, hogy belenézhetsz a tükörbe, és kimondhatod ott magadnak, hogy értékes vagyok, mert gondoskodó vagyok. Értékes vagyok, mert talpra esett vagyok. Vagy mert bátor vagyok. Akármi. Persze azt is hozzá kell tegyem, hogy itt csak olyan dolgokat érdemes magadról mondani, amiket komolyan is gondolsz, és te is elhiszel magadról. Például semmi értelme azt mondani magamnak, hogy erős vagyok, vagy hogy vonzó vagyok, hogyha én magam nem gondolom így, mert akkor inkább csak gyötröm magamat vele, mint egy elvárással. Szeretek úgy gondolni erre a gyakorlatra, mint ha az önértékelés egy virágos kert lenne, amiben a jó tulajdonságaim a virágok. Öntözgetni, locsolgatni, azt kell, amit szeretnék magamban növeszteni és táplálni. Egy következő pontban hadd adjak egy kis segítséget az ilyen nem vagyok elég jó, nem vagyok elég tehetséges, nem vagyok elég okos típusú gondolatokhoz. Ilyenkor a legtöbbször abba a hibába esünk, hogy olyanokhoz mérjük magunkat, akik sokkal előrébb járnak azon az úton, ami lehet, hogy te még csak most indultál el. Tehát ahhoz méred magad, aki már a csúcson van az élet egy bizonyos területén, és persze csak a különbségeket látod, hogy te még mennyire nem tartasz ott. Emlékszel a példára az adás elején, amikor a tanáromról beszéltem, akit annyira csodáltam, hogy el se tudtam képzelni, hogy én valaha is alkalmas leszek egyáltalán erre a munkára. Hát biztosan van hova fejlődnöm, meg is vannak a mai napig is a modelljeim, meg az etalonjaim, de azt is megtanultam, hogy ne úgy nézzek rájuk, mint valami elérhetetlen csoda emberekre, mert hogy ők is elkezdték valahol. És a titok mindig ugyanaz. Akár a volt tanárodról, akár Steve Jobsról, vagy Van Goghról van szó, hogy mind elkezdték valahol, és csak csinálták, tanulták. És még csinálták, és még tanulták, és így fejlesztették magukat. És szerintem ez egy nagyon fontos tanulság, hogy abban leszel jobb, amit csinálsz, amit gyakorolsz, és amibe beleteszed az időt és az energiát. Hogyha eleve előzetesen lebeszéled magadat róla, hogy bele se kezdj, meg nem is érdemes megpróbálnod, akkor biztos, hogy nem fogsz benne fejlődni. Akkor fog erősödni az önértékelésed, hogyha nem csak azon lamentálgatsz magadban, hogy mennyire nem tartasz még ott, hanem teszel is érte, hogy elérd. Ezért azt lehet mondani, hogy tényleg a cselekvés a legjobb önbizalom erősítő. Tehát ahhoz, hogy képesnek érezd magad valamire, ki is kell magadat próbálni benne. Olyan ez egy kicsit, mint a mély víz, amikor ugye úszni tanultunk. Egész addig nem hiszed el, hogy tudsz úszni, amíg el nem tűnik teljesen a lábad alól a talaj, és hoppá, észreveszed, hogy úszol. Így leszel egyre magabiztosabb hasonló helyzetekben. Tehát ha úgy érzed, hogy életed egy bizonyos területén máshol szeretnél tartani, mondjuk a párkapcsolatban, vagy éppen a munkában, akkor sem érdemes elkeseredni, és főleg nem érdemes belesüllyedni az önsajnálatba. Hanem vedd észre, hogy mi minden más működik jól az életedben, amire lehet építeni, és innen kiindulva azt is sokkal könnyebb lesz látnod, hogy mit tehetnél azért a területért, amivel kevésbé vagy elégedett. Végül ezt azért jegyezzük meg, hogy az önértékelés az erősen a gyerekkorban gyökeredzik. Teljesen természetes az, hogy hullámzó az önértékelésünk, és hogy vannak napok, amikor kevésbé érezzük magunkat a helyzet magaslatán. De ha az értéktelenség érzés minden nap benned van, ha nem érzed magadat szerethetőnek, vagy mondjuk úgy érzed, hogy nem érdemled meg a sikert, akkor érdemes lehet felkeresned egy terapeutát. Tehát összefoglalva mindazt, amiről ma beszéltem. Az önértékelés alapja, hogy hogyan beszélsz magadhoz, hogy mennyire vagy a saját barátod. Tehát kezdj el megerősítően, támogatóan állni magadhoz a kritikus belső hangot helyett, locsolgasd, öntözgesd a virágos kertedet, és ez abban is segíteni fog, hogy csináld azt, amiben fejlődni szeretnél. Szerintem nagyon támogató az a metafora, vagy az a kép, hogy képzeld el ezt úgy, hogy egy úton jársz, amin minden lépéssel lassan, de biztosan közelebb kerülsz a célodhoz. Hogy valamit elérj, hogy valamiben fejlődj, hogy valamiben megerősödj. És ne felejtsük el azt is észrevenni, ami jól működik az életünkben. Lehet, hogy mondjuk nem keresel most annyit, amennyit szeretnél, de van egy boldog kerek magánéleted, családod. Mindig van olyan terület, amiben fejlődni szeretnénk, és olyan, amivel elégedettek lehetünk, és jó, hogyha mind a két oldalt látjuk. Útravalóul pedig egy záró gondolat, az, hogy hogyan gondolkodsz magadról és a világról, az teljesen saját befolyásod alatt áll. Tehát benned is ott van az erő, hogy magadon változtass. Köszönöm, hogy velem tartottál ma a Tervezd Magad Újra podcastben. Jövő héten egy újabb adással várlak. Ha tetszett az adás, és szeretnél még hasonló tartalmakat, akkor ne felejts el feliratkozni, illetve az értékelésért is nagyon hálás lennék. Előre is köszönöm! A podcast elsősorban pszichoedukációs és szórakoztató céllal készült. Az elhangzottak nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy a terápiát.